Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter Budapesten csütörtökön. A miniszterelnök a Szent István király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a katonákhoz szólva úgy fogalmazott, hogy egy különleges időszakban kezdik meg a szolgálatukat. Európában háború van, a világ kiszámíthatatlanabb, mint hosszú évtizedek óta bármikor. Új fegyverrendszerek jelennek meg, a hadviselés hónapok alatt változik annyit, amennyit korábban évtizedek alatt sem. Hangsúlyozta, a békéhez jó és értő diplomácia, valamint szövetségesek kellenek, de a békéhez saját erő is kell, a magyar honvédségnek olyan haderőnek kell lennie, melyre a magyar emberek és a szövetségeseink egyaránt számíthatnak. Jól felszereltnek, jól kiképzettnek, technológiailag korszerűnek, és mindenek előtt jól vezetett. És ehhez kellenek Önök, mondta a kormányfő. A magyar nemzet határokon átívelő közössége, a család, a szuverén állam és a saját lábon álló gazdaság mellett tett hitet, valamint fellépést ígért az önkénnyel és az ország kiárusításával szemben Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából közzétett Facebook videójában. A Fidesz politikusa szerint meg kell nevezni, mi igaz és mi hamis, mi a látszat és mi a valóság. Ezt kell tennünk kormányon és ellenzékben, többségben és kisebbségben, idén, jövőre is, azután is. Bóka János szerint Magyarország történelme során csak akkor volt sikeres, ha tudta, kiknek az örökébe lép, és mivel tartozik az utána jövőknek. Hangsúlyozta, Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával. Hitünk, történelmünk és kultúránk ide köt bennünket. Magyarország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálnunk, emelte ki a politikus. A halastavak lecsapolásakor felszabaduló vizet a környező tájba juttatják az ősszel országszerte. Az aszályos időszakok kihívásaira reagálva teszi ezt a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet és az Országos Vízügyi Főigazgatóság együttműködve, közölte a MAHAL. A közlemény szerint Magyarországon 27 ezer hektáron működő halastavak ideális esetben mintegy 350 millió köbméter vizet képesek visszatartani, mely idén az aszály ellenére is megközelíti a 300 milliót. A cél az, hogy a halastavak vize a környező ökológiai rendszerek vízpótlását szolgálja, ami óriási segítség az országnak a mostani vízhiányos helyzetben. A hét elején sokfelé esett az eső, de jellemzően csak igen kevés, ami már nem segített a nyári kapás növények állapotán, és a természetes vegetációnak is többre lenne szüksége, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, a csapadék az északkeleti ország részekben is csak a felső talajréteget nedvesítette át. Az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Nagyfokú vagy súlyos mezőgazdasági van. Az Alföld jelentős részén tovább súlyosbodik a helyzet, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, áll az agrometeorológiai elemzésben.
Az időjárásról.
Növekedhet a zivatarok kialakulásának esélye. Pénteken a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések. Pénteken nagy hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérséklet lesz. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen-délkeleten a magasabb értékeket.
Európa Rádió híreit hallották. Érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban két témával foglalkozunk. Hallhatnak a tiszántúli református egyházkerület szálláshelyeiről, de előtte a Magyar Református Szeretetszolgálat Filemon szolgálatáról szólunk. 620 önkéntes látja el ezt a szolgálatot, valamint 400 lelkipásztor, ami azt jelenti, hogy több mint 1000 gyülekezet van, aki aktív kapcsolatot tart az MRS-szel. Magyarországon több mint 1200 református gyülekezet működik, közülük a már csatlakozottak részt vehetnek az augusztus 27 és 29-e között Balatonszárszón az SDG konferencia központban szervezett országos találkozón. A részletekről Katona Viktóriát, a szervezet ügyvezetőjét kérdeztem.
A Magyar Református Szeretett Szolgálat egyik programja a Filemon szolgálat, amelynek lényege, hogy az MRS-szel összekösse a magyarországi gyülekezeteket, és mielőtt rátérnénk arra, hogy egyébként milyen projekteket tudnak az önkéntesen vállalt szolgatársak ellátni, én arra lennék kíváncsi, hogy az indulás óta Magyarországon hány gyülekezetben sikerült önkéntest állítani ebbe a szolgálatba, és hány gyülekezet várakozik még, ahol megtalálják a megfelelő személyt.
A Filemon szolgálat ugye egy olyan országos hálózat, amelynek már a 27 egyházmegyében élő 1281 gyülekezetben immáron összesen 620 önkéntes összekötünk van. Ezek a testvérek összekötetés jelentenek a szeretett szolgálat és az anyaországi gyülekezetek között. Rajtuk kívül több mint 400 lelkipásztor, jellemzően a kisebb gyülekezeteknél ők a szeretett szolgálatnak a kapcsolattartói, és Isten iránti hálával, de tényként elmondhatjuk, hogy mára szinte minden olyan gyülekezettel van, akivel sikerült felvennünk a kapcsolatot, ez már most több mint 1000 gyülekezet, ahol valamilyen formában tudunk kapcsolódni egymáshoz.
Milyen feladatokat kell ellásson az, aki vállalja ezt a szolgálatot?
Számunkra kiemelkedően fontos az, hogy a gyülekezeteknek tudnia kell az, hogy a Magyarországi Református Egyház zsinata 20 évvel ezelőtt létrehozta a Magyar Református Szeretett Szolgálatot. És hogy a gyülekezeteknek lehet egy kapaszkodója, lehet egy segítségnyújtója, lehet egy támogatója, másrészt pedig, hogy magát az alapítványnak a működéséhez elengedhetetlen az, hogy a gyülekezeteink tudjanak arról és azokról a programokról, amelyek a szeretett szolgálatnál zajlanak, hogy mi is tudjuk segíteni a gyülekezeteket, és ők is tudjanak bennünket segíteni. Ehhez hozzájárul az, hogy minden hónapban a Filemon önkéntesek kapnak egy hírlevelet, amelyben mindig van egy áhítat, az aktuális programjainkról van szó, az elmúlt egy hónapnak az eseményeiről számolunk be, köszöntjük az új önkéntes összekötőinket, köszöntjük annak a hónapnak a születésnaposait, és mindig egy-egy interjú van lelkipásztorokkal, akik a szeretett szolgálatnál szolgálnak, dolgoznak, és emellett pedig az összekötők közül is van, aki szeretettel bizonyságot tesz arról, hogy mit jelent számára Isten, mit jelent számára a saját gyülekezete, és hogy a Filemon szolgálaton keresztül milyen plusz feladatokat és szolgálati területeket tud ellátni.
Nagyon családiasnak hangzik, és olyan, mintha a gyülekezetekből egy új gyülekezet is kovácsolódna azok által, akik részt vesznek ebben a szolgálatban. És nyilván nem menjünk el amellett, hogy nem csak így hírlevélen keresztül tartják a kapcsolatot az önkéntes szolgatásokkal, hanem időnként akár regionális, akár országos találkozókat is szerveznek.
Így van, igyekszünk a Filemon önkéntesekkel folyamatos kapcsolatot tartani, és ennek a kapcsolattartásnak az egyik formája, hogy immárom, hogyha Isten életed bennünket, akkor augusztus 27-től 29-én Balatonszerdszón az SDG konferencia központban megrendezésre kerül a harmadik országos konferenciánk. Az imádság évéhez kapcsolódva állítottuk össze a programot, és megemlékezünk majd Molnár Mária misszionárius nőnek a születésének a 140. évfordulójáról is, és ez azért is fontos, mert ott nem csupán, hogy mi találkozunk egymással, hanem az önkéntesek is találkozhatnak, és nagyon sok esetben tényleg ország egyik oldaláról a másik oldalára átutazó önkéntesek egyházkerületi szinten is, és egyházmegyei szinten is tudnak kapcsolódni úgy egymáshoz, hogy olyan új lehetőségek jöttek létre ezáltal, hogy gyülekezetek fogtak össze egy-egy gyűjtés lebonyolításában, egy-egy feladat ellátásában, vagy már közös találkozókat, kirándulásokat szerveztek meg, amely előremutató, mert hogy szeretnénk tényleg egy olyan közösséget is építeni, akik nem csupán, hogy jól érzik egymásokat, hanem hittársaknak tudják, és imádságos társaknak tudják egymást nevezni. Így a szeretett szolgálatnak ez is úgymond egy ilyen missziói területe lett, de az mindig nagyon fontos, hogy a gyülekezetekben maradva, a saját gyülekezetükhöz ragaszkodva végezzék el a szolgálatot, és ezen az országos konferencián túl igyekszünk negyedévente online formában is találkozni egy-egy egyházkerületben lévő önkénteseinkkel, ahol különböző előadásokat hallgathatnak meg, például az utolsó előadás a nevelőszülői hálózatról szólt, ugye mert a református szeretett szolgálatnak, hogy az intézmény diakoni részsel foglalkozó szolgálatnak van nevelőszülői hálózata, és arról hallhattak előadást, bizonyságtételeket nevelőszülőktől, de az önkénteseknek egyéb más témákkal kapcsolódóan is voltak már találkozásai, például képzést szerveztünk, hogy hogyan is lehet jól látogatni mondjuk egy kórházban, és a kórház lelkészeink tartottak alkalmat. Ezeket a találkozókat az igények és szükségletek szerint állítjuk össze.
Itt szó volt arról, hogy a gyülekezeti szolgatársakkal milyen módon tartanak kapcsolatot, és hogy milyen képzésekben vehetnek részt, de ezeken túl milyen feladatokban várnák akár az önkéntes kapcsolattartóknak a munkáját, vagy akár azt, hogy a gyülekezetet is megmozdítsák, mert ugye ezek most azok a helyzetek, amikor békeidő van, nincsen sem árvíz, sem semmilyen olyan havária helyzet, ami igényelni azt, hogy egy-egy gyülekezet akár teljes egészében megjelenjen és segítséget nyújtson, de volt már arra példa, hogy személyesen egy-egy gyülekezetnek pont így a Filemon szolgálaton keresztül segítséget kellett nyújtania. Tehát milyen plusz feladatokra számolhat az, aki csatlakozik a szolgálathoz?
Számunkra legfontosabb az, hogy eljuttassa a hírlevelünket a gyülekezetek felé, a saját gyülekezete felé. Vannak gyülekezetek, ahol jó gyakorlatként bevált már, hogy minden hónapban a hirdetések között az önkéntes összekötő felolvassa az aktuális hírlevelet, benne hírt ad a gyűjtéseinkről. Ugye próbáljuk sarkalni a közösségeket arra, hogy nagyon sok programunk van, és nem csupán programszerűen lehet segíteni, hanem van lehetőség arra nézve, hogy önmaguk is létrehozzanak olyan gyűjtéseket, vagy olyan felajánlásokat, amely közvetlenül az ő környezetüket érinti. A lők maguk tudnak segítséget nyújtani másoknak, és éppen ezért is próbáljuk most őket ebben is elősíteni, és a gyülekezeti diakóniai jó gyakorlatokról szeretnénk majd átnyújtani egy csokorra való gyülekezeteinknek könyvformájában. Pályázatot hirdettünk meg, ahol 11 pályázat érkezett, az első 3 helyezett majd díjat is fog kapni a Balaton szerzői konferencián a gyülekezet képviselőivel, a lelkipásztorral és az önkéntesekkel, és emellett pedig létrehozottunk egy olyan gyülekezeti jó gyakorlat könyvet, amelynek a nyomtatása is folyamatban van. Szeretnénk, hogyha eljuttatnák az önkéntesek a gyülekezeteik felé, hogy mi az, ami még tehető, mi az, ami számukra még bevállalható, mi az, ami máshol jól működik, és talán az ő gyülekezetükben is érdemes erre odafigyelni és felfigyelni. És ezek mind egy tanulási folyamat, és bizony most például, hogyha a gyűjtéseinkről van szó, akkor most zajlik a tanszergyűjtésünk, az önkénteseink áruházi gyűjtésekre tudnak jönni, emellett pedig a gyülekezeteikben tudják hirdetni, hogy mennyi gyermek szorul rá a segítségnyújtásra ebben az időszakban, de folyamatosan hirdetjük a kárpátaljai szeretett konyháknak a gyűjtési akcióját, emellett pedig mindig időszakosan az élelmiszergyűjtéseinket, vagy hogyha egy akut helyzet van, akkor kétkezi munkával is oda szoktak állni az önkéntesek a gyülekezetek révén, vagy pedig gyűjtéseket szerveznek, amelyeket átutalnak, ha pénzbeli adományról van szó, és mi pedig továbbítjuk a rászorulók részére.
Mindemellett, hogy a vezérfonal az, hogy az MRS és a gyülekezetek között kapcsolat legyen, én úgy tapasztalom és azt veszem észre, hogy most már több egyére beszélünk erről a szolgálatról, hogy azért ez ennél jóval több. Tehát magukat a gyülekezeteket is akarva akaratlanul szeretnék összekötni, hogy egy olyan hálózat jöjjön létre, amely önállóan is tud akár segítséget nyújtani, vagy akár kisebb közösségek formájában együtt dolgozni, együtt hatni.
Igen, mert egy testnek a tagjai vagyunk, és azért ebben a szekularizált világban az egyházunkra is hatással van a széttagolódás és az eltávolodás. És ennek az észrevétele az egy missziói feladat is kell, hogy legyen. Azért a szeretett szolgálat ez alatt a 20 év alatt mindig megtapasztalta a gyülekezeteknek az odaállását. Mindig megtapasztaltuk azt, hogy mint egy védőhálót vannak körülöttünk is, támaszkodhatunk, segítséget kérhetünk mi magunk is a szeretett szolgálata gyűjtéseinkhez a gyülekezetektől. De annyira jó az, hogyha nem csupán ebben kapcsolódunk egymáshoz, hanem a megosztásokban, az imádságokban, egy-egy igei közös tanulmányozásban, és hogy jobban, hogyha a szeretett szolgálat tud ebben eszköz lenni, hogy összehúzalozódjunk, akkor örömmel állunk kezelé a feladat elé, amit hiszünk, hogy Isten ránk bízott, természetesen kereteinken és kompetenciáinkon belül maradva.
Visszakanyarodnék egy kérdésre erejéig az országos találkozóra. Hány főre számítanak, illetve hogyan épülne fel ez a pár nap?
Összesen 180 főre számítanak. Ugye folyamatosak a jelentkezések, a tavalyi éven 150 fővel voltunk ilyen a konferencián, mind a 3 napnak megvan a maga tematikája, igyekszünk hangsúlyt fektetni a beszélgetésekre, a fórumokra, azért, mert mindegyes konferenciának a végén kiadunk egy ilyen elégedettségi kérdőívet, ahol jelezhetik az önkéntesek, önkénteseink, hogy mi volt jó, mi volt kevésbé jó, és hogy mit szeretnének hallani, mi az, amire azt gondolják, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, és az elmúlt két alkalommal is egyértelművé vált, hogy a legfontosabb számukra a közösségi élmény, a találkozások, és az, hogy legyen hely, ahol kérdezhetnek, ahol a felmerülő kérdéseiket oda helyezhetik, úgyhogy egyrészt a konferenciának az egyik fókuszpontja az ismerkedés lesz különböző játékokon keresztül, lesznek előadások, lesznek fórumbeszélgetések és kiscsoportos beszélgetések az előadások után, és emellett pedig istentiszteletek természetesen lesz minden reggel. Ima közösséggel kezdünk, áhítatókkal, este evangelizációs közösségre hívjuk az önkénteseinket, és az utolsó nap pedig zárásképpen úrvacsorás istentisztelettel fogunk elköszönni egymástól, és a második napon pedig főtiszteletes Steinbach József Zsinati lelkészi elnök úr fog bennünket meglátogatni, és ő fog előadást tartani, ő lesz az nap a központi témának a hozója, és ő lesz az, akitől majd lehet kérdezni is.
Felemelt kéz és felemelt fej, nem érdekli senki, csak énekel. Sugárzó arc mosolyog rád. Ez nem csak pillanatnyi öröm, ez a boldogság.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Tiszántúli Református Egyházkerület szálláshelyeiről hallhatnak. Az egyházkerület kezelésében üzemel Beregfürdőn a Megbékélés háza, és pár évvel mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 ember tudnak elhelyezni. Ugyancsak az egyházkerületi Beregdarócon a Hét Csillag, Tivadaron pedig a háza az Élő Vízhez ifjúsági üdülőközpont. Előbbiben 77, utóbbiban 53 férőhely van. Szabolcs-Szatmár Beregben az utóbbi időszakban gyülekezetek és kialakítottak saját szállóhelyeket, vendégházakat Nyírbátorban, Lónyán és Csengersimán. Ezek kisebbek, de mindnek megvannak a maga jó adottságai. A Felső-Tisza vidéke vallásturisztikai, kulturális és természeti értékeivel is vonza a nyaralókat, táborozókat, erre az érdeklődésre építhetnek a református szálláshelyek. Olá Ilona Katona Ilonát, a Tiszántúli Református Egyházkerület turisztikai szakértőjét kérdezte a tapasztalatokról.
A Tiszántúli Református Egyházkerületben a turizmus is a misszió eszköze, és elég jó programot állított már össze ezen a területen, és az egyházkerület jó kezdeményezései vannak, amihez viszont kell egy jó infrastruktúra is. Szerencsére ebben is jól állunk, és ha már nyár, akkor érdemes végig szaladnunk, hogy hányféle szálláshelye van az egyházkerületnek, és ezek mennyire népszerűek, mennyire találják meg őket a vendégek ilyenkor ebben a főszezonban.
Amikor a szálláshelyekről beszélünk, akkor mindig jó hangsúlyozni azt, hogy vannak többféle szálláshelyek, és valójában egy kollégiumi elhelyezés is kiváló lehetőséget nyújt azoknak, akik esetleg táboroztatnak, vagy éppen egyéni vendégként, vagy éppen gyülekezeti összejövetelre keresnek szálláshelyet, de a egyházkerület illetékességi területén vannak olyan szálláshelyek, amelyek minősített szálláshelyek. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan folyamaton mentek keresztül, vagy mennek keresztül, amelyek a Nemzeti Turisztikai Adatbankba bekerülve egy nagy adatbázisban is szerepelnek, és a különböző szempontoknak, a minősítési szempontoknak megfelelve különböző kategóriákba sorolhatók. Az egyházkerületnek vannak olyan szálláshelyei, amelyek azt gondolom, hogy elég régmúltra tekintenek vissza, hiszen
bejáratottak az mondhatjuk.
Az elmúlt évtizedekben azért már nagyon sok csoportot, egyéni vendéget fogadtak, és hogyha most így sorba is megyünk, és megnézzük, hogy a Tiszántúli térség melyik településein milyen szálláshelyek vannak, akkor biztos, hogy azzal kell kezdeni, hogy a Beregfürdői Megbékélésháza az, amelyik egy tradicionális, nagyon népszerű és egy nagyon nagy múlttal rendelkező szálláshely, és igazából nem is csak szálláshely, hanem konferencia központ. Tehát ez már arról is szól, hogy akkor, amikor a gyülekezetek és különböző intézmények akár egy továbbképzést, akár egy olyan típusú összejövetelt szerveznek, ahol fontos, hogy több ember együtt tudjon egy konferenciateremben összetalálkozni, akkor a szobakapacitás mellett nagyon fontos az is, hogy milyen konferenciaterem van. A Megbékélés háza egyébként egy 137 férőhelyes szálláshely, a legnagyobb szálláshely itt a Tiszántúli Református Egyházkerület berkein belül. Én azt gondolom, hogy ezért is nagyon népszerű, hiszen a nagy létszámú eseményeket, rendezvényeket tudják megtartani. A Beregfürdői lehetőség bővült egy Turing Hotellel. Ennek a Turing Hotelnek és közös a menedzsment, tehát itt azért azt el kell mondani, hogy a Megbékélés háza személyzetének az a több éves, több évtizedes tapasztalata és hozzáállása itt is érződik. A Turing Hotelnek az a nagy különlegessége, és ezért is egyfajta új szegmens megjelenését is eredményezheti, és eredményezte is, mert közvetlenül a fürdő, a nagy hírű Beregfürdői fürdő mellett, gyógyfürdő mellett található.
Ez is egy meglévő épület már régen, de nem olyan rég került az egyházkerülethez.
Ez így igaz, tehát ott azért szintén volt egy múltja ennek az épületnek, szálláshelyként és szállodaként működött, és hát ezért továbbra is hotel az elnevezése, és itt egy 84 férőhely áll rendelkezésre, tehát azért itt is azt gondolom, hogy akár a főszezonban, akár a téli, vagy akár az őszi, tavaszi időszakban is egy megfelelő kapacitást jelent. A másik nagy területe, ahol a szálláshelyeknek is már van múltja, és szintén egy bejáratott térségnek számít, és bejáratott szálláshelyeknek számít, nyilván másfajta közönségnek, ez a Beregdaróci és a Tivadari szálláshely. A hét csillag, tehát a Beregdaróci hét csillag református üdülő és konferencia központ, amelyik egy nagyobb kapacitással rendelkezik. Itt 77 főérőhely van, és ennek a szálláshelynek is egy nagyon nagy plusz lehetősége, hogy konferencia termet is tud biztosítani, és ott az egész környezet egyébként azt gondolom, hogy nagyon szép parkosított területe van, nagyon kényelmes elhelyezés biztosítunk akár a csoportoknak, akár az egyéni vendégeknek. A Tivadari szálláshely az ifjúságnak szól, tehát nem véletlen a nevében is benne van, hogy ifjúsági üdülőközpont. Ennek a szálláshelynek a fő erőssége az, hogy a gyerekcsoportoknak, ifjúsági csoportoknak, de akár egyébként a felnőtt csoportoknak is egy nagyon kényelmes és egy nagyon jól felszerelt, és egyébként az elmúlt időszakban ebben az évben is volt felújítás. Ugye két különálló épület van, az egyik épületnek a felújítása megtörtént, tehát új fürdőszoba kaptak, a szobák, a belső terek, a közösségi terek megújultak, és látványos fejlődésen, fejlesztésen esik át ez a szálláshely.
Nyilván a Tivadari az nem kifejezetten hotel minőség, és nem is erről szól. Az ifjúsági szállás feltételező, hogy itt azért egy kedvező áru, esetleg kevésbé színvonalas ellátást kapnak, de azért olyan minőségben, ami akár egy osztálynak, akár egy csoportnak is jó lehet évközben. Ilyenkor nyáron pedig, ami plusz vonzereje lehet a Tivadari szálláshelynek, ugye a vizitúra lehetőségek, mert azért mégiscsak annak is a főszezonja a nyár.
A vizitúra és a kerékpártúra. Bár mondjuk a kerékpártúrának azért megvan az a kerékpártúráknak megvan az az előnye, hogy a tavaszi és az őszi időszakban is azért nagyon szépen alakulnak a számok, a számaink azzal kapcsolatban, hogy a kerékpártúrázók nagyon szívesen felkeresik ezt a szálláshelyet a vizitúrák, vizitúrázók mellett, de valóban így van, hogy ennek a ifjúsági szálláshelynek egyrészt egyébként nagyon jó az infrastruktúrája, másrészt pedig azért az ellátással kapcsolatban is el lehet mondani, hogy azért a Beregdaróci színvonalon van, hiszen a főzőkonyha az Beregdarócon működik, és akkor onnan azért azt gondolom, hogy nagyon szépen tudják az itteni csoportokat is ellátni, hiszen akár a táboroztatás, akár a túrázás kapcsán nekünk erre is kell gondolni.
Ezek ugye azok, amik már bejáratottak, hallhattak róluk a mi hallgatóink is. De azért időről időre vannak fejlesztések, és vannak új lehetőségek, és hogyha átnéznénk erre az oldalról, mit lehetne kiemelni, ami az elmúlt egy-két évben, néhány évben került be a turisztikai kínálatba, és arról is érdemes beszélgetni, hogy mennyire tudtak ezek meggyökeresedni a nagy múltú helyszínek mellett.
Az előbb említett szálláshelyekhez ugye a Tiszántúli Református Egyházkerületnek közvetlen tulajdonosi viszonya is van, viszont a többiek, a többi szálláshely kapcsán azért elmondható, hogy itt a különböző közösségek, a gyülekezetek, egyházközségek is láttak fantáziát abban, hogy bekapcsolódjanak a térségi turizmusba, és itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei térségből Nyírbátort mindenféleképpen ki kell, hogy emeljem, hiszen talán itt van a legnagyobb jelentősége annak, hogy olyan református településről van szó, és olyan egyházi örökségek vannak ott, amelyek nem csak helyi jelentőségűek, hanem azért nagyon sok, még határon túli kötődése is van sok-sok vendégnek, csoportnak, egyéni vendégnek, és hát az országon belül is számon tartják Nyírbátort, mint egy egyházi kulturális örökségközpontot, tehát itt nagyon jellemző volt már a korábbi időszakban is, hogy jöttek vendégek, jöttek látogatók, és ugye ezt a lehetőséget a helyiek, a helyi közösség kihasználta, és látta, hogy ha szükség van szálláshelyre, akkor miért ne, és így jött létre a Forrás Vendégház és Kávézó, úgyhogy ennek még az is egy plusz hozadéka, hogy a szálláshelyen kívül, ami egyébként egy 16 férőhelyes szálláshely, ami egyébként pótágya még bővíthető, és a kapacitás egy nagyon szép kávézó is kialakításra került, úgyhogy a Nyírbátori Református templom tőszomszédságában én azt gondolom, hogy nem mindennapi eltölteni akár egy éjszakát, de akár ha több időre érkeznek a vendégek, akár több éjszakát is eltölteni.
Csillagtúra pontja is lehet egy kiránduló csapatnak, akár a nyírbátori szálláshely is, onnan több minden mást is fel lehet keresni.
Ez így van, és ráadásul a nyírbátori szálláshely is egy kerékpáros túraközpont, tehát vannak kerékpárok is, és ugye a környéket nagyon szépen be lehet járni, Mária Pócs nincs messze, tehát akit érdekel az egyházi örökség és a kulturális örökség, azok egész nyugodtan akár két keréken is felfedezhetik a térséget.
Mi a hó, a nyár forró és mozdulatlan, elmentek messze, mert ott a szívekbe nem költözik a tél. A vándors, a darvak most mind arra várnak, hogy elmúlik a tér, s újabb visszatérnek a lángok, a fények, új remények visszatérnek, régen elfelejtett emlékek égnek, ha a tavasz közeli.
Van még két olyan településünk, amiről korábban, mint szálláshely, helyszínről nem nagyon beszéltünk, hiszen ők is az elmúlt időszakban nem olyan régen kapcsolódtak be a térségi turizmusba. Ez Lónya, és a másik pedig Csengersima. Tehát Lónyán a középkori eredetű református templom szintén tőszomszédságában a Lónyai Vendégház lett kialakítva. Ez a vendégház már kisebb kapacitással rendelkezik, itt egy 10 fős létszámot lehet elhelyezni. Ez a szálláshely is egyébként egy minősített szálláshely, tehát vendégházként működik, de azt gondolom, hogy a lelki pásztor és családja mindent megtesz annak érdekében, hogy az ottani vendégek akár szabadidős céllal, akár bármi egyéb céllal érkeznek, jól érezzék magukat. A Csengersimai Életvize Apartman Ház mind a mellett, hogy 21 férőhelyet kínál, szintén kerékpáros túraközpont. Tehát ezek a szálláshelyek azért is értékesek, mert a kerékpáros turizmusba belettek kapcsolva, vándortáboroknak szállás lehetőséget, a vándortábor résztvevőinek szálláshelyet, szálláshely lehetőséget kínálnak, és ugye ez is a csengersimai szálláshely is egy gyönyörű református templom mellett található, és ennek a szálláshelyeknek még az is értéket ad, hogy valóban a térséget fel lehet fedezni, el lehet menni kirándulni, egy nagyon szép természeti kulturális közegben található.
Lónya és Csengersimo is a helyi református közösségnek a szálláshelye, tehát református egyházi kézben van, nem egyházkerületi, hanem gyülekezeti
szinten? Igen, igen, a gyülekezetek foglalkoznak a szálláshelyekkel, és én azt gondolom, hogy példaértékűen.
Most már azért minden szálláshely mögött van legalább egy-két turnus, nyári ciklus. Mit lehet mondani arról, hogy felfedezték-e ezt már a kirándulók?
Azt gondolom, hogy igen, egyértelmű, hogy először egyházi körökben terjedt el a híre annak, hogy ilyen lehetőségek és újabb lehetőségek is vannak, tehát gyakori az is, hogy különböző gyülekezetek keresik fel ezeket a kisebb és újabb szálláshelyeket is, de megállnak a lábukon, hiszen a turisták számára is nyitottak, tehát a világi vendégek is megjelentek, sőt, nagyon okosan, több esetben különböző online utazási irodákon keresztül is lehet foglalni ide ezeken a szálláshelyeken, tehát láthatóvá vált, illetve hát azáltal, hogy az ENTAG-ban is benne vannak ezek a szálláshelyek a Nemzeti Turisztikai Adatbankban, és regisztrált vendégforgalom van, ezáltal látható bárki számára.
Ha már itt tartunk, egyébként azt is érdemes elmondani, hogy kik keresik elsősorban ilyenkor nyáron ezeket a szálláshelyeket. Mert ugye nyilván egy csapatépítő kirándulásnak ez ugyanúgy lehet helyszíne bármelyik, kisebb vagy nagyobb csoportról lévén szó, tehát gondolom, hogy inkább közösségek, akik megkeresik ezeket a szálláshelyeket, de azon belül református gyülekezetek, akár ugye említettük a vízitábort, kerékpártúrát, ott lehet egy ilyen aktív turizmusról is beszélni, vagy ilyenkor nyáron azért jönnek családok, magánszervezési utak, akik mondjuk a kulturális örökségért érkeznek, szóval hogy oszlik meg ez a figyelem?
Vegyes a kép. Én azt gondolom, hogy a Berek-Daróci és a Tivadari szálláshelyek esetében elsősorban a nyár a táborokról szól, illetve inkább úgy mondom, hogy a Tivadari szálláshely a táborokról szól. A Berek-Daróci szálláshelyekre gyülekezetek érkeznek a nyári időszakban, szintén akár táborokat szervezve, de olyan is van, hogy családdal érkeznek. Tehát azt gondolom, hogy a világi vendégek számára nem feltétlenül a nyári időszak az, amelyik leginkább nyitott, de akkor, amikor az egész éves forgalmat látjuk és tapasztaljuk, akkor nyilván a szabad kapacitás függvényében bárki számára elérhető, és jönnek is világi vendégek. A tavaszi, őszi időszakban nagyon sok a túrázó, nagyon sok a hétvégi látogató inkább, azt mondom. A nyári időszakban azért a családok a nyári szünet miatt azért jobban megjelennek, és hát a kapacitás függvényében, a szabad kapacitás függvényében azért azt gondolom, hogy ők is jelen vannak ezeken a szálláshelyeken.
Berekfürdőt, hogyha hozzáveszünk, mint nagy múltú szálláshelyet, ahol szintén a nyár azért mégiscsak fürdőhelyről lévén szó, egy fontos időszak. Tudnak arra valamiféle becslést adni, hogy mondjuk egy szezonban hányan veszik igénybe az összes szálláshelyet? Tehát, hogy hány vendéget tudnak megfogni ezek a református férőhelyek?
A statisztika az rendelkezésünkre áll, és a szálláshelyeink a nyári időszakban én azt gondolom, hogy olyan 70-80%-os, sőt sok esetben 90%-os telítettséggel működnek. A nyár kivételével a többi időszakban pedig ez egy egyébként komoly munka is a szálláshelyek részéről, hogy a folyamatos töltöttséget biztosítsák, ott azért egy olyan 40-50%-os kihasználtság van.
Ezt gondolom minden más szálláshelynél és vendéglátóhelynél is így igaz, hogy a főszezonon kívül azért jobban meg kell küzdeni a vendégekért. Ilyen szempontból talán még előnye is van egy református szálláshelynek, hiszen ott a szervezett túrák, közösségi megmozdulások azért nyújthatják a szezont, ugye?
Ez így van, és ezért mindent meg is teszünk annak érdekében, és itt azért ez egy csapatmunka, hogy azokat a szervezéseket és azokat a túrázó csoportokat, táborozó csoportokat megnyerjük, hogy a mi szálláshelyeinket vegyék igénybe.
Egyébként ez a fajta összefogás több területen jól működik. Ugye említette már a táborokat. Ebben ugye vannak a Tiszántúli Református Egyházkerületnek saját örökségtáborai, amelyek nyilvánvalóan a saját szálláshelyekre épülnek, de ott van a vándortábor, az országos hálózat, abban is szerepe van a felső-tiszavidéki református szálláshelyeknek már évek óta szépen bejáratottan. Ott vannak a kerékpáros örökségtúrák, ezekből is indulnak újabbak és újabbak, mindezeknél építenek a református szálláshelyekre, szóval ilyen szempontból az együttműködésnek, a több oldalú együttműködésnek megvannak a gyümölcsei.
Igen, és ez egy, azt gondolom, egy nagyon átgondolt munka. Ez egy nagyon átgondolt stratégia mentén lehet azt a fajta termékfejlesztést megvalósítani, amelynek része a szálláshely, része a programok, és akkor, amikor a örökségtúrákról beszélünk, a kerékpáros örökségtúrákról beszélünk, amikor az örökségünk táborokról beszélünk, vagy éppen a vándortáborokról beszélünk, ezek mind azt gondolom, hogy egy nagyon komoly szervező munkát igényelve egy nagyon komplex programot és olyan fajta kínálatot eredményeznek, amelynek révén mindenki jól jár. A szálláshelyeket is vendégekkel minél nagyobb létszámban fel tudjuk tölteni, a térségi látnivalóknak is jót tesz, hiszen különböző attrakciókat látogatnak meg, különböző térségi fókuszba került látnivalókhoz közelebb tudnak jutni ezek a látogatók, és azt gondolom, hogy ez a fajta pezsgés, ami tapasztalható ilyenkor, mert egyébként szenzációs látni, amikor a kerékpárosok közlekednek, és amikor az autót vezetve látjuk, hogy már megint itt van egy csoport, és akkor a másik csoportot is látjuk, éppen a szálláshelyet hagyja el, a másik éppen most érkezik, tehát a térségi turizmust felpezsdíti.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban két témával foglalkoztunk. Hallhattak a tiszántúli református egyház kerület területén működő szálláshelyekről és a Magyar Református Szeretetszolgálat Filemon szolgálatáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúlról.
So many questions, the world is reaching, so many hurting, so many lost. With all this striving,
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
he died, yet shall he live forever. And we shall stand, O Lord, before that throne of grace, bought by your redeeming love, purchased by shall we live forever? There is no condemnation now for those who put their trust in you alone. We worship you, O Son of God. There is no separation from His love. No power above can take us from you, Son of God. There is no condemnation now for those who put their trust in you alone. We worship you, O Son of God. There is no separation from His love, no power on earth or heights above. Take us from you, Son of God.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Let our praises remind all the darkness of how great and how mighty our God is. For the battle belongs to the Lord and no one else. We are standing in holy defiance. We're declaring aloud in the silence that the battle belongs to the Lord and no one else, no one else. We'll sing hallelujah for all hell to hear. Shout out Hosanna above it. As we take back the ground from the darkness, the battle belongs to the Lord and no one else. You're the banner we raise in the chaos. No, the gates of hell won't stand against us. The troubles, the trials, the shadows, the sorrows, the long nights, the hard fight. We are the prophets, the voice in the darkness, declaring the battle is yours. We'll sing hallelujah for all hell to hear. Shout out Hosanna above every fear. Strongholds will crumble like castles of sand.
Shout out Hosanna, shout out Hosanna, strongholds will crumble glorify your name, Lord God Almighty.